Green Policy Center műsora, hazai zöld jó gyakorlatokról. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Klímabajnokok adásában. Én Nyírő Fanni vagyok, a Green Policy Center junior szakértője, és a mai alkalommal a levegőminőség javításáról fogunk beszélgetni, annak a lakossági oldalára fókuszálva. Vendégem pedig Szigeti Tamás, aki a Hungary projekt szakmai vezetője. Szia Tamás, üdvözöllek a műsorban.
Szia, üdvözlöm én is a hallgatókat.
A Hungary projekt egy tulajdonképpen egy játékos szó összetétel, ami már a nevében is utal arra, hogy a magyar levegővel foglalkoztok, ez írásban jobban kijön, és ugye van is igény bőven arra, hogy ezzel a témával itt foglalkozzunk Magyarországon, mert a légszennyezettség nem csak a természet számára káros, hanem az emberi egészség számára is. Mennyire súlyos Magyarországon a légszennyezettségi probléma, és EU-s viszonylatban hogy állunk?
De nagyon nehéz összehasonlítani azt, hogy egy levegőminőség adott országban hogyan viszonyul más országunk levegőminőségéhez. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség minden évben publikálja például a levegőminőségre vonatkozó éves jelentését. Itt az Európában található mérőállomásoknak az adataitból számolnak éves átlag koncentrációkat, és ezeket vetik össze. Ugye amiről sűrűn beszélünk a fűtési szezonban, ugye ez a légszennyezettség, nagyon sűrű hallhatunk róla, hogy valamilyen probléma van. Magyarországon ugye kiemelten, főleg a Sajó völgyében hallhatjuk, hogy nagyon gyakran rossz a levegőminőség. Ugye az, hogy megértsük, hogy mi is befolyásolja a levegőminőséget, az nagyon fontos, hogy ismerjük maga azt, hogy milyen egy adott területnek például a földrajzi elhelyezkedése, hiszen ugye a Kárpát-medencében helyezkedünk el, ez ugye benne van az is, hogy a medence jellegből adódóan, hogy nagyon gyakran megrekednek itt a légszennyezők. Ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanígy ugye a Sajó völgyében, egy völgyben helyezkedik el, nagyon gyakran ott is megrekednek a légszennyezők, tehát láthatunk olyat például, hogy a füst nem igazán száll fölfelé, hanem akár lefelé száll egy kicsit a füst, vagy nem igazán tűnik el. Az mind annak a jele, hogy olyan meteorológiai helyzet alakul ki, amikor a légszennyezők a föld felszíntől csak egy nagyon alacsony réteg vastagságban tudnak keveredni, és mindaddig, amíg nincs szél vagy eső, addig rossz lesz a levegőminőség. Tehát ilyen szempontból a földrajzi elhelyezkedésnek fontos szerepe van. Ugye a másik a meteorológia, amit említettem, hiszen nagyon gyakran kialakuló úgynevezett hőmérséklet inverzió, tehát az előbb is mondtam, hogy nem nagyon tudnak keveredni a légszennyezők, csak egy nagyon alacsony rétegen belül, ez is befolyásolja azt, hogy rossz a levegőminőség. Viszont harmadik, ami szintén nagyon fontos, hogy kellenek ugye légszennyező anyagok, tehát a kibocsátó forrásoknak is fontos szerepük van. A fűtési szezonban egyértelműen ugye a háztartási tüzelés az, ami domináns. Még mindig sokan azt úgy vélik, hogy az iparnak van fontos szerepe Magyarországon, akár a légszennyezettség alakulásában. Nem, ugye az ipari technológiák nagyon sokat fejlődtek az elmúlt évtizedekben. Itt Magyarországon, illetve Európa több országában is a helytelen fűtési módoknak van elsősorban szerepe, ezt követő közlekedés, a mezőgazdaság és végül ugye az ipar. Ugye a fűtési szezonban említettem a helytelen fűtési módokat, ugye ez azt jelenti, hogy még mindig nagyon gyakran és nagyon sokan szilárd tüzelőanyagokat használnak fűtőanyagként, és nagyon sok esetben nem jó minőségű szerves tűzifát égetnek el, ugye melynek a légszennyezőanyag kibocsátása kevesebb. Nem lehet azt mondani, hogy az teljes mértékben javasolt, hiszen a fatüzelés is bír légszennyezőanyag kibocsátása holott. Jóval kevesebben, mintha például gumit tesznek, ruhaneműt, nedves fát tesznek az emberek a tűzre. Ez egy jelentős probléma ma Magyarországon. Hosszú évek óta küzdenek a központi szervek, civil szervezetek, önkormányzatok is ennek visszaszorítása érdekében, de még mindig nagyon sok teendő van. Részben emiatt is kapott támogatást a Hungary Life Integrált projekt az Európai Unió Life programján belül. Ez egy 2019. január 1-én elkezdődött projekt, és egy 8 éven át tart, melynek célja ugye a levegőminőség javítása Magyarországon 10 nagy település bevonásával, elsősorban a levegőminőségi tervek javításával, végrehajtásával.
Ezek mellett úgy tudom, hogy rendkívül sok egyéb tevékenységre is kiterjed a Hungary, hogyha esetleg erről is beszélnél egy kicsit.
A legfontosabb dolog, ugye, hogy ahhoz, hogy a levegőminőség javuljon, intézkedési tervekre, levegőminőségi tervekre van szükség. Magyarországon a legutolsó levegőminőségi tervek, azok 2016-ban készültek el a Hungary projekt előtt. Ezek a tervek tartalmazzák mindazon intézkedéseket, melyeket az adott önkormányzatok, az adott érintett szervek tesznek a levegőminőség javítása érdekében. Tehát ez egy ilyen összefoglaló gyűjteménye a terveknek. Mi azt látjuk, hogy ezekben a tervekben számos fejlesztés szükséges, további akciókat szükséges bevonni, hogy sokkal hatékonyabb legyenek a tervek, ezeknek a nyomon követése, megvalósítása, ezt látjuk. Tehát a projekt célul tűzte ki, hogy két évente a partner településeken, illetve a partner településekhez tartozó zónákban, levegőminőségi zónákban megújítjuk ezeket a levegőminőségi terveket. Természetesen nem csak az önkormányzatok vesznek ebben részt, hiszen maga a levegőminőségi terveknek az elkészítés az illetékes kormányhivatalok feladata. Egy nagyon szoros együttműködés alakult ki az illetékes kormányhivatalokkal, és 2020-ban szinte már az összes településen publikálták is a levegőminőségi terveket. Jelenleg már a második felülvizsgálatnál tartunk, tehát 2022-ben megjelennek majd az újabb levegőminőségi tervek. Ugye ehhez próbálunk segítséget nyújtani az önkormányzatoknak, illetve az illetékes szerveknek is, illetve az egyik legfontosabb tevékenység a szemléletformálás. Helyi szinten nagyon sok szemléletformálási akciót végeznek a partnerek. A projektben számos országos kampányt indítottunk már, például 2019-ben került ugye első körben meghirdetésre a Tiszta Levegő a Kék-Kék-Baltért Nemzetközi Nap. Ennek keretében például egy oktatási csomagot fejlesztettünk ki, általános iskolás gyermekeket célozva. Tehát egy olyan eszközt adtunk a pedagógusoknak a számára, melynek segítségével az iskolákban be tudják vezetni a levegőminőséget, az azzal kapcsolatos problémákat. Ezt követően kerékpáros akciónk indultak el, például a Teker kampánysorozatunk, melynek elemét 2021-ben lezártuk, ez egy nagyon sikeres videópályázat volt. Itt olyan kis videókat vártunk a lakosságtól, melyben meg tudják mutatni, hogy ha egy-egy kerékpár úton haladunk, akkor milyen természetes és épített látványosságokkal találkozhatunk. Tehát egy kicsit buzdítva arra a lakosságot, hogy például a személygépjármű használat mellett, használják a kerékpáros közlekedést. Környezetbarát szilárdfa tüzelés napját is meghirdettük az idejében, a partner településeken próbáltuk tájékoztatni a lakosságot a környezetbarát szilárd tüzelés módjáról, hiszen ugye említettem korábban, hogy a fatüzelésből is származhatnak légszennyezők, de még Magyarországon még mindig ott vagyunk, hogy inkább fával tüzeljenek nagyon sokan, és ne a hulladékot égessék el. Tehát, hogy ezeket a jó gyakorlatokat is próbáltuk átadni, például, hogy hogyan kell tüzet gyújtani, az sem mindegy, milyen berendezéseket vásároljunk, hogyan tartsuk őket karban, tehát ezek mind nagyon fontos információk, melyekkel tudunk segíteni. És ami még nagyon fontos a projektben, azok az úgynevezett pilot akciók, tehát kísérleti akciók, minden egyes településen találhatók ilyen akciók. Példaként itt a fővárosban, Budapesten két akció is van, az egyik egy rakodási rendszer kidolgozása, ugye nagyon megnövekedett itt is az áruszállítások, elég ha csak most arra gondolunk, hogy karácsony környékén is ugye az emberek mennyien rendelnek online ajándékot. Ugye itt nagyon fontos, hogy legyen egy olyan rendszer, amivel ezek a cégek például, szolgáltatók foglalni tudnak helyeket, nem kell folyamatosan körbe-körbe járniuk, hogy elérjék a célukat. Ez az egyik akció, a másik pedig a távhőszolgáltatásnak a fejlesztése, mely szintén egy fontos célkitűzés. De emellett például három településen közösségi kerékpáros rendszer alakul, Békés Csabán, Tatabányán és Egerben. Fontos szerepe van Pécsett az okos parkolási rendszer kiépítésének. Itt is azt szeretnénk, hogyha kevesebb idő telne az, hogy megtaláljuk a megfelelő parkolóhelyet például. Szintén ugyanezen a településen zöldfelületi katasztrát hoznak létre, tehát a városban található növényeket felmérik. Nagyon sok hasznos információt gyűjtenek ott, ennek birtokában tudják hatékonyabban fejleszteni a zöld felületüket, tehát ez is egy nagyon jó akció. energiahatékonyságra vonatkozó akciós található például Pécset, itt egy olyan online felületet hoznak létre, ahol a lakosság tájékozódhat, hogy, hogy hogyan is érdemes nekivágni egy felújításba. Ez is egy nagyon fontos téma ma Magyarországon, hiszen az épületállománynak a nagy része hát felújításra szorul, és nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy, hogy nem mindig a leghatékonyabb felújítást végzik a, az emberek, tehát ez is egy nagyon fontos akció a projektben. Szolnokon például egy intelligens közlekedési rendszer alakul ki. Ennek az a célja, hogy például a lámpánál egy kicsit optimalizálva legyen az, hogy mikor vált át a lámpa, így csökkentve például a dugókat. Tatabányán is szintén megvalósul egy közlekedési eredetű fejlesztés. Itt például információs és mérőkapuk lesznek Tatabánya két forgalmas pontján. Ezzel is egy kicsit szemléletformálást, illetve az új információknak a begyűjtését segítve. Miskolcon betiltásra került önkormányzati rendeletben tavaly évben az avar és a kerti hulladékégetés. Ugye tudjuk jól, hogy egy országos tiltás van érvényben, azonban az önkormányzatok még mindig engedélyezhetik bizonyos napokon az avar és kerti hulladékégetés. Miskolc lépett, és úgy döntött, hogy ő már nem engedélyezi ezt. Ez is egy nagyon, nagyon fontos előrelépés. És ugye a másik nagyon fontos dolog, hogy ha van is szabályozás, akkor hogyan fogjuk ellenőrizni. Úgyhogy Miskolcon bevonták a polgárőröket is az ellenőrzési folyamatban, folyamatosan képzik őket, együttműködnek. Tehát jól látni, hogy a szankcionálásos része is, betartatás része is egy kicsit erősödik. Legjobb lenne az, ha erre nem lenne szükség, de sajnos még mindig azt tapasztaljuk, hogyha van egy jogszabály, és ha nincs ennek következménye, valaki jogsértő magatartást végez, akkor ez még mindig probléma Magyarországon, hogy ez a része is fontos. Ugye mellette pedig egy nagyon intenzív komposztálási kampányt indítottak el, hiszen nagyon fontos, hogy valami alternatívát is népszerűsítsünk a betiltás mellett, úgyhogy több száz komposztkeretet már kiosztottak Miskolcon, folyamatosan nyomon követik, képzik a lakosságot, és amikor átveszik a komposztkeretet, hogy hogyan is kell használni. Úgyhogy ezek mind-mind nagyon hasznos dolgok. És talán még amit elmondanék, az a tűzifellátási láncnak az optimalizálása, hiszen ugye nagyon gyakran, ha el is megyünk vásárolni, szeretnénk tűzifát, de sokszor nem találunk jó minőségű tűzifát, illetve Magyarországon is nagyon gyakran megjelenik illegális tűzifa értékesítők. Ezzel is próbálunk egy kicsit előrelépni, több településen is felmértük a tűzifellátási láncot, hogyan is működik, milyen problémák vannak, és próbálunk olyan stratégiát kidolgozni, mely javítható lesz a helyzet. Úgyhogy ez az egész egy komplex projekté állt össze, és ezen dolgozunk egészen 2026-ig, hogy javuljon Magyarország levegő minősége.
Úgy gondolom, hogy ezekről a témákról gyakorlatilag külön-külön podcastokat is lehetne indítani. Ugye volt is már egy korábbi, hogyha esetleg a hallgatók követték, ami Kazincbarcikán szintén egy EU-s pályázatról szólt. Most viszont abba kérdeznék konkrétan bele, hogy ugye említetted, hogy a tüzelő anyagra is kifejezett figyelmet fordítotok, hogy visszaszorítsátok minél inkább a lakossági káros kibocsátásokat, és hogy erre vannak ugye szankciók is, például Miskolcon. Viszont mit tudtok kezdeni azzal a helyzettel, hogyha valaki rá van kényszerülve arra, hogy amit egyébként komposztálni is lehetne, azt elégesse, vagy hogy műanyaggal fűtsön otthon. Tehát aki ezt nem azért teszi, mert ez olcsóbb, vagy mert ez jobban megéri számára, hanem azért, mert egyszerűen nem tudja kifizetni, hogy vegyen tűzifát, vagy főleg, hogy bevezesse otthonra a távhőt.
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, és igazából ennek a megválaszolása, én úgy érzem, hogy ez egy sokkal átfogóbb nemzeti programot fog megkívánni. Nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy az emberek még mindig nincsenek tisztában azzal sem, hogyha lehetőségük lenne, akkor is hogyan végezzék a jó gyakorlatokat. Tehát emiatt például, amit említettem is, hogy nagyon fontos a szemléletformálás, tehát a projektben külön kis videókat, posztereket, leafleteket készítettünk, mind a gyermekeknek, mind pedig a felnőtteknek, hogy ezekben a témákban tájékoztassuk őket, tehát tényleg hogyan is kell helyesen fűteni, hogyan tárolja a tűzifát, hiszen nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogyha van is tűzifa, akkor kint van az udvarban és ázik, és ezt a nedves tűzifát fogja rátenni utána a tűzre, aminek az a következménye, hogy egy része az égésfőnek arra megy el, hogy elpárologjon a tűzifából a nedvesség, Másrészt ilyenkor több légszennyezőanyag is keletkezik, tehát ez mind megoldható lenne azzal, ha egy egyszerű védett, de jól szellőző helyre tennék a tűzifát. Tehát, hogy ez is már én úgy érzem, hogy ha ez az üzenet átmegy, ez nagyon sok családnak tud segíteni. Ugye a másik, hogy hozzá is rakjunk tüzet. A tűzrakási gyakorlat sem mindig megfelelő a magyar családoknál. Azt látjuk, hogy nagyon sokszor a kémény ellenőrzések is ugye megtörténnek, de nagyon sokszor nincsenek rendbetéve. Nagyon sok probléma lesz, nagyon sokszor hallhatunk kéménytüzekről. Nincsenek megfelelően karbantartva a berendezések. Tehát ezek mind olyan információk, amelyekre fontos felhívni a figyelmet. Ugye azt is fontos megérteni a lakosságnak, hogyha azzal, hogyha hulladékot égetnek, az nem csak egy helytelen gyakorlat, hanem ez egy illegális gyakorlat, tehát egy büntetendő gyakorlat, ez pénzbírsággal büntethető. Ugye nagyon sok településen elindult már a szociális, illetve évek, évtizedek óta, hogy a szociális tűzifa program. Bízunk benne, illetve azt látjuk is, hogy azért egyre több település csatlakozik ehhez, például a projekt keretében Eger, ami ugye nem egy kis település, ott is az idejében már a rászorulóknak tűzifát osztottak. Ugye ezt is tapasztaljuk, hogy nagyon gyakran, hogyha valaki megkapja a tűzifát, akkor eladja a tűzifát, tehát nem használja fel. Tehát, hogy én találkoztam olyan családdal is, aki inkább eladta a tűzifát, és másra költötte a pénzt. Tehát nagyon nehéz kérdésről van szó. Természetesen vannak olyanok is, akik ténylegesen rászorulnak, és szükségük van a támogatásra, de vannak olyanok is, akik megtehetnék, hogy ezt használják, azonban mégis más utat választanak. Tehát emiatt is ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek az üzenetek elérjenek oda, ahová kell.
Igen, és remélem, hogy sikeres is lesz ez a program, mert tényleg 8 év az azért úgy gondolom, hogy kellően hosszú idő ahhoz, hogy ezek eléggé megalapozódjanak, és akár ezek a jó gyakorlatok hosszú távon is megmaradjanak az emberekkel. Úgy tudom, hogy az energiatakarékos fogyasztásra is elhívjátok a figyelmet, és hogy azzal is foglalkoztok, viszont Magyarországon ugye ez egy kényes kérdés, mivel nálunk az Európai Unióban az egyik legolcsóbb a rezsi, és itthon kell az egyik legkevesebbet fizetni az áramért, ezért valóban kevesebb motivációja van arra a lakosságnak, hogy visszafogja az energiafogyasztását. Mit tudtok ezzel a helyzettel kezdeni? Hogyan motiváljátok őket arra, hogy ennek ellenére is fogyasszanak kevesebbet? Egyébként ugye a rezsicsökkentés óta meg is nőtt a fogyasztás, illetve hogyan tudjátok őket rávenni arra, hogy ahelyett, hogy többet fogyasszanak, még ráadásul be is ruházzanak energiahatékony megoldásokba?
Igen, hát itt a legfontosabb az, hogy megértse a lakosság az, hogyha egy energetikai felújítást végez például, akkor ez neki mennyire jövedelmező tud lenni. Tehát ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. Amit itt említettem, és ami tényleg probléma Magyarországon, hogy a hazai épületállomány tényleg felújításra szorul, tehát nagyon sok olyan épület van, amit felújítani kell, és nagyon sokszor csak belevágnak az adott felújításba a magyar családok, tehát úgy döntenek, hogy akkor most kicseréljük a nyílászárókat, de nem biztos, hogy mindig ez a legfontosabb és leghatékonyabb intézkedés, tehát emiatt népszerűsítjük azt, hogy energetikai tervet készítsenek el a magyar családok, hogy felújításra lássák, hogy mik azok, amik egy fő problémát okozhatnak otthonunkban, és ennek megfelelően végezzék a felújításokat. Ahogy említetted is, nagyon sok olyan cselekvésünk van a mindennapok során, ami jelentős energiapazarlással bír. Emiatt készítettünk szintén szemléletformási anyagokat, melyek kimondottan az energiahatékonyságra való törekvésre buzdítja a lakosságot. Itt nem csak arra kell gondolni, hogy cseréljük le a nyílászárókat, vagy például, hogy milyen fűtőberendezést válasszunk, milyen típusút, vagy akár otthonunkban milyen legyen akár az a mosógép, nézzük meg, hogy milyen címkéje van neki energiahatékonyság szempontjából, hanem arra is gondolhatunk, hogy lehetőség szerint ne pazaroljuk a vizet, amikor zuhanyzunk, amikor fogatmosunk. Tehát egy kicsit ez az energiahatékonyság egy nagyon tág témakör, úgyhogy a projekt nem csak úgymond a levegő minőséggel kapcsolatos problémákat emeli ki, hanem mindazon dolgokat, amelyekkel csökkenthető az energiafogyasztás Magyarországon. És ehhez kapcsolódóan bizonyára 2026-ig még számos szemléletformási kampányt fogunk végezni, amit említettem eddig a projektben, a szilárd tüzelés, a közlekedés, illetve a komposztálás voltak a kiemelt témakörök, de az energiai hatékonyság is egy nagyon fontos tényező, hiszen az áramfogyasztás, energiafogyasztás nagy részét ugye a lakossági szektor adja, úgyhogy fontos szerepe van.
Így van, igen. Ez talán a klímaválságnak a, hogy úgy mondjam, az előnye is, meg a hátránya is, amit te is említettél, hogy nagyon összefüggenek az egyes területek, és tényleg, hogyha javítunk az energiahatékonyságon, akkor nem csak a társadalomnak az életkörülményeit tudjuk javítani, hanem a levegő szennyezettséget is, stb. Viszont pont ez a hátránya is, hogyha valahol van egy probléma, akkor abból nagyon-nagyon sok szerteágazó területet érintő negatív hatás következik.
Hát ez igaz, és ugye, ha például belegondolunk, hogyha lecseréljük a nyílászárókat, akkor ugye csökken a természetes légcserének a mértéke. Hiszen ugye a régi nyílászáróinkon azért hát légcsere megtörtént, hiszen a rések árepedéseken, még hogy mond hermetikusan lezárjuk a lakást, ugye ebből is egy probléma adódik, az még például beltéri légszennyezettség, ugye amiről nagyon keveset beszélünk. Tehát ugye számos olyan légszennyező forrás van otthonunkban is, amiből folyamatosan jönnek ki légszennyezők. Itt elég akár csak a szőnyegre gondolni, vagy akár a bútorainkba is. Egy bizonyos időn keresztül ezekből illékony szerves vegyületek jönnek ki, de akár elég az általunk kilégzett széndioxidra gondolni, vagy ha takarítunk a takarítószereinkből elpároló vegyszerekre, vagy ha főzünk, abból is jönnek ki, akár légszennyező anyagok is, és ha lezárjuk hermetikusan az otthonunkat, nem szellőztetünk, akkor a beltéri levegőminőség romlani fog. Tehát emiatt is nagyon fontos felhívni a figyelmet például a szellőztetésre, hogy ez kimondott a járvány idején meg különösen fontos, hiszen az elsődleges tér, ahol a vírusok terjedni tudnak, az a beltéri közeg. Tehát emiatt is nagyon fontos szerepe van a levegőminőségnek. Tehát innen látszik, hogy azzal, hogy az energiahatékonyságra törekszünk, és mondjuk nyílászárunkat cserélünk, amellett muszáj, hogy azt is elmondjuk, hogy sűrűbben kell szellőztetni otthonainkat, beltereinket.
Így van. Igen, meg egyébként szerintem, amiről szintén kicsit keveset van szó az energiahatékonyság kapcsán, hogy nyáron is okozhat ez problémát, például a hűtéssel kapcsolatban.
Igen, ugye ennek is számos vetülete van, hiszen ugye már nagyon sok családban megtalálható légkondicionáló berendezés, ugye nagyon sokan használják, de azért ugye nem szabad elfeledkezni, hogy vannak energiatudatosabb megoldások, és akár a sötétítő berendezések, redőnyöknek az alkalmazása. Ugye nagyon gyakran, nagyon sokan, nagyon alacsony hőmérsékletre veszik le a klímát is. Ugye egészségünk szempontjából viszont nagyon nem tesz jót az, ha mondjuk egy 36 fokos kültéri környezetből belépünk egy 24 fokos környezetbe, tehát például ez a 6-8 fok különbség, ami szervezetünk szempontjából úgymond elfogadható, tehát hogy ez a különbség a beltér és a kültér között, ennél nagyobb akkor egészségünk szempontjából sem feltétlenül jó. Úgyhogy számos olyan dolog van szintén, amit érdemes figyelembe venni a klímáknak a használata során. Itt ugye nagyon sokan nem gondolnak arra is, hogy ezeket ugye rendszeresen karban kell tartatni. Ugye szintén, ha elmarad, akkor megbetegedésekhez is vezethet. Tehát nagyon sok mindenre kell ügyelnünk arra, hogy energiahatékonyak is legyünk, egészségünk szempontjából is jó legyen, levegőminőség szempontjából is.
Így záró kérdésként azt kérdezném, hogy aki érdeklődik ez iránt, a projekt iránt, az hol tud titeket megtalálni?
Több felületen is ott vagyunk, amit javasolnék, az mindenféleképpen a honlapunk, a www.hungary.hu weboldal. Itt nagyon gyakran frissülnek új tartalmakkal az oldal. Itt például megtalálhatóak a szemléletformálási anyagaink, rengeteg információ a projektről, illetve napi rendszerességgel frissül Facebook oldalunk is, a Hungary Facebook oldalát, tehát én javaslom, hogy mindenki keresse föl, nézze meg az anyagainkat, aki teheti, terjessze a szemléletformálási anyagunkat, hogy minél több emberhez elérjen.
Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy ez egy sikeres projekt lesz. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Tamás.
Én köszönöm, hogy itt láttam.
És akkor találkozunk a következő műsorban, viszontlátásra.
Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora hazai zöld jó gyakorlatokról. Mária Rádió.